A legjobb négy közé választották a kárpáti farkasokat Európa legjobb jégkorong utánpótlás nevelő klubjai között, hogy ők lesznek vajon a nyertesek, az majd június 15-én fog kiderülni. Vendégünk Nagy Attila, a kárpáti farkasok sportmenedzsere. Jó reggelt, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánunk!
A legjobb négy közé jutás is már egy óriási eredmény, hogyha minden igaz, hiszen magyar csapat még nem került be ebbe a négy közé. Egyáltalán mi ez a verseny, amiben most ti benne vagytok?
Köszönjük szépen, először is az Európai Profi Jégkorong kluboknak van egy ilyen szövetsége, és ők az utánpótlást is figyelemmel kísérik Európában, és próbálják minden évben díjazni azokat a klubokat, ahol olyan utánpótlás nevelő munka folyik, ami nem csak arra fókuszál, hogy minél több gyereket toborozzanak be, hanem arra is, hogy minél több gyereket tartsanak meg a sportágnak. És ide sikerült most bekerülnünk ebbe a top 4 csapatba, akik közül ma június 15-én jelentik be a győztest.
Ugye itt a rádióban nagyon sokat beszélünk a kárpáti farkasokról, meg úgy nagyjából szerintem a hallgatóink meg az érdiek most már képben vannak, de egy picit megtennéd, hogy bemutatod az egyesületet, a klubot, illetve magát a jégcsarnokot, mert hogy sokszor felmerül témaként az is, hogy ugye az érdiek nem annyira vannak azzal a részével viszont tisztában, hogy mi folyik nálatok a jégcsarnokban, csak azt látják, hogy szívesen mennének mondjuk közönségkorcsolyázni, de ugye erre nincs lehetőség, mert hogy folyamatosan edzések vannak, és erre külön időpontokat kell ugye megszabni, amikor a közönségnek is meg lehet nyitni a csarnokot.
Amikor 2018-ban a kárpáti farkasok elnöke Balázs Attila megálmodta ezt a jégcsarnok projektet, márciusban letették az alapkövet, és 2019. februárjában megnyílt a jégpálya, és elkezdődött a toborzás. Minket arra kértek föl, hogy építsünk egy utánpótlás nevelő jégkorong klubot, aki később majd esetleg be tud kapcsolódni a felnőtt versenyeztetésbe. Mi se gondoltuk volna, hogy 3 év után ilyen szép számokat produkálunk, és ennyi sportolónk lesz. Ez meglepett minket is. Az egy felület az már kevés ahhoz, hogy megfelelő edzés lehetőséget biztosítsunk mindenkinek. Ezért sajnos valamelyest meg kell húznunk a határt a nagy közönség és a gyerekek között. Ugye egy jégpálya nem olyan, mint egy úszoda, hogy a szélső sávot lezárjuk, és akkor ott lehet mást is csinálni. Itt vagy a gyerekek vannak fönn, vagy a nagy közönség, ugye mindenki ugyanabban az időben szeretne jönni munka után, de még az éjszaka előtt, így elég limitáltak a lehetőségeink, viszont a 275 sportolónknak meg kell adni az edzésórákat, így igyekszünk a nagy közönség számára hétvégén lehetőséget biztosítani a szezon függvényében. Így vannak közönségkorcsolyázási lehetőségek télen.
Én is belefutottam, bocsánat Attila.
Nem, csak annyi, hogy a korosztályokról szerettem volna kérdezni.
De egy gyors beszúrok egy kérdést, hogy tegyük tisztában ezt a dolgot. Én is belefutottam annak idején, mikor jégcsarnok, és hogy mi az, hogy a lakosság nem mehet oda. Ez egy magánlétesítmény, ez a jégcsarnok. Ezt tegyük tisztában, hogyha valaki ugyanazért hőzöng, mint én hőzöngtem, hogy mi az, hogy van a városnak egy jégcsarnoka, aztán kiderült, hogy nem is a városi jégcsarnok, hanem ez van magáncucc, nem?
Csak a városban van.
Városban
ez
van.
Olyan szempontból magánlétesítmény, hogy egy egyesületi tulajdonban van, tehát a kárpáti farkasok tulajdonában van, az önkormányzat biztosította hozzá a területet jégcsarnok építése céljából, tehát ezen a területen nem létesülhetett volna más, csak egy jégcsarnok, viszont a teljes kivitelezés és az üzemeltetés az úgymond magán.
Aha. Jó, és akkor van. A területért cserébe gondolom van egy ilyen megállapodás a városra, hogy akkor a közönség is mehet néha korcsolyázni, de hát alapvetően ez egy, ti döntitek el, hogy oda kimegy.
Alapvetően igyekszünk minden igényt kielégíteni, és mindenkinek lehetőséget biztosítani, aki érdeklődik a jégcsarnok iránt, viszont azt is látni kell, hogy az energiárak növekedésével a jég fenntartása is közel kétszer annyiba kerül, mint az elmúlt években. Így nem tudunk arra lehetőséget biztosítani, hogy mondjuk egy-két érdeklődő közönség korcsolyázzon, amikor lenne mondjuk más bérlő, viszont az őszi-téli hónapokban igyekszünk rendszeresen közönségkorcsolyázást tartani, illetve tartottunk jégdiszkót is, valamint most az érdi ifjúsági önkormányzat szervezésében is volt jégdiszkó májusban, tehát azért a nagy közönség számára is van lehetőség.
Utánpótlás neveléssel foglalkoztok egy picit a korosztályokról, hogy hány éves kortól kezdődnek a foglalkozások, és hány éves korig tartanak, tehát tulajdonképpen itt az utánpótlást az hogyan és miképpen feditek le?
Igazából U8-tól U18-ig vannak csapataink, akik indulnak a korosztályos bajnokságban, viszont várunk mindenkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni, már mondjuk 4 éves kortól érdemes ellátogatni, megtanulni korcsolyázni, az alapokat lefektetni. Sajnos ez egy olyan sportág, amit ha nem kezd el időben a gyermek, akkor később már nagyon nehéz versenyszinten becsatlakozni.
Mi az oka, vagy mi lehet az oka annak, hogy a négy közé bekerültetek? Tehát miben másabb a szakmai munka, mint mondjuk máshol? Tehát egy picit most azt kérem, hogy fényezd magatokat. Tehát, hogy mi az, ami itt különleges? Itt azért nagyon komoly edzői társaságban, nagyon komoly szakmai háttér is van.
Hát igen, mert ha engem nézünk, akkor az a korong, ezzel az ütővel oda kell beütni. És nagyjából egy kiismerült az én szakmaiságom.
Úgy alapvetően nem te vagy az edző. Is meg kell tanulni, tehát.
És nem baj, a korcsolyázni.
És nem baj, hogyha korcsolyázni tud az ember.
Hát első körben talán a döntéshozókat kellene megkérdezni, hogy miért minket választottak. A pályázathoz úgymond nagyon sok anyagot be kellett adnunk, az edzői stábunk összetételétől, végzettségtől kezdve a heti szintű edzésterveken át videóanyagokat kellett csatolnunk, tehát nem csak úgy oda kerültünk valahogy, ezeket mind benyújtottuk, és ez alapján tartottak minket arra érdemesnek, hogy a négy közé kerüljünk. Maga a jégkorong az elég összetett sportág, kell hozzá ugye korcsolyázni, itt a kéz, szem, láb koordinációt is össze kell hangolni, szóval nem egyszerű. Az edzői brigádnál igyekszünk figyelni arra, hogy fiatalos, lendületes edzőink legyenek, akik mellette szakmailag képzettek is, valamint a gyerek létszámhoz is igazítjuk az edzői stáb méretét. Minden edzésen több edző van a gyerekekkel, tehát aránylag mondjuk 5-10 játékosra jut egy edzésen egy edző, így könnyebben megy a tanítási folyamat is.
Milyen országokból jutottak be a négy közé? Bocs.
Svájci csapat van még benne, egy finn csapat van még benne, és egy svéd csapat van még
kutyaütők.
Benne.
Kutyaütők.
Hát azért ezek közé bekerülni nagyon, magyarként, azért ez tök nagyon, nagy dolog.
Nagy szó.
Nagyon örülünk neki, bízunk benne, hogy jó úton járunk, ugye fiatal egyesület vagyunk. Azt azért látni kell, hogy egy-egy ilyen utánpótlás nevelő műhelynek az eredményei mondjuk 5-10 év után fognak megjelenni, tehát ahhoz, hogy büszkék legyünk arra, hogy egy érdi kisgyerek besétált hozzánk 4-5 évesen, és ő mondjuk Magyarországot képviseli világeseményen, ez el kell telnie 10 évnek, úgyhogy türelmet kérünk mindenkitől.
Sokszor előkerül a téma egy sporttal kapcsolatban, főleg úszással kapcsolatban, hogy itt nagyon gyepálják a gyerekeket, meg hogy ilyen hát nem megengedett módszerekkel üvöltöznek, meg stresszelik őket, stb. A jégkorong viszont számomra egy olyan dolog, bár nem vagyok szakértője, de kívülről nézve olyan, mintha egy ilyen nagy buli lenne az egész. És most nem arra gondolok, hogy sípszóra verekednek az amerikai ligában, hanem mondjuk arra gondolok, hogy mindig azt képzelem, hogy a sisakban mosolyognak a játékosok, a felnőttek, gyerekek, tök mindegy, mert hogy alapvetően ez egy ilyen játék, persze sport, meg el kell érni eredmény, és a többi, de hogy nincs benne ez az ilyen nyomasztás. Azt én jól látom, hogy azért ez viszonylag szabad sportág olyan szempontból, hogy olyan jó benne lenni ebben a dologban, tehát van egy ilyen buli jellege.
Szerintem igen, igyekszünk megadni mindenkinek a lehetőséget, hogyha nem lenne jó hangulat nálunk, azt gondolom, akkor nem is lenne ennyi gyerekünk, a környékről nem hoznák ide a szülők erőn felül teljesítve napi akár 20-30 percet is autózott csak azért, hogy edzésre jönnek a gyerekek, valamint figyelünk arra is, hogy ne csak a versenysportra fókuszáljunk, például előkészítőben 3 csapatot is indítottunk tavaly, így mindenki megtalálja a maga szintjét, van, aki csak hobbiból jár, úgymond van, aki komolyabban gondolja, de így is tud versenyezni, és így ki tudjuk venni annak az élét, hogy itt ilyen vére menő küzdelem legyen, vagy bármi, mert mégiscsak a gyerek a legfontosabb ebben.
Az egyesület szempontjából, hát utánpótlás nevelésről van szó, de említetted, hogy van, aki hobbiból csinálja. Hol van az a pont, amikor ezt el kell dönteni, hogy a gyerek az szeretne ebben megmaradni hosszú távon, vagy tényleg igazán már nem itt van a helye, mert hogy nem igazán akar elérni semmi komolyat ebben a sportágban?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, több változó van benne. Van, ahol alapból látszik, hogy a gyerek tehetséges, ügyes, jól játszik, lövi a gólokat, jól védekezik, vagy jól véd, mint kapus. Ott ugye nem kell ezzel nagyban foglalkozni. Vannak olyan gyerekek, akiknek kiderül, hogy nem ez a sportjuk, tehát valamiért egyszerűen több éve ide járnak, és nem fejlődnek úgy, pedig az edzők ugyanúgy dolgoznak velük. És vannak azok a gyerekek, akiknél előbb-utóbb elválik, hogy ők komolyan szeretnének sportolni, vagy nem. Szóval nincs egy ilyen egységes recept, hogy mikor mi alapján tudjuk kiválasztani. A legfontosabb, hogy amíg a gyerek élvezi, addig tudjunk neki lehetőséget biztosítani. Ehhez most már ott tartunk, hogy jó lenne egy második pályafelület is, hogy mindenkinek megfelelő számú edzést, valamint a közönségnek is tudjunk biztosítani.
Mennyire veszélyes sport amúgy a jégkorong? Tehát, hogyha valakik azon gondolkodnak, hallgatók, hogy a gyerkőcüket el szeretnék vinni oda, és talán ez egy megfelelő sportág lehetne a gyermek számára, mennyire kell aggódni például a fizikai sérülésektől? Azért a jég az egészen kemény felület.
Ez egy nagyon jó kérdés.
Csúszik.
A fejekben talán az van, hogy ez egy durva sport, de tudományos kutatások szerint a kézilabda vagy a labdarúgás sokkal durvább sport, ahol ugye nincsenek nagyon védőfelszerelések, és úgy a kemény padlónak vagy a csúszós hűvön így esnek, kelnek a játékosok, vagy ott esetben mondjuk összefejelnek a fociba. Itt a hokiban teljes védőfelszerelés van a játékosokon, ezt a gyerekek nagyon is élvezik, hogy be lehet öltözni, föl lehet venni, és lehet esni, kelni a jégen, mert nem ütik meg magukat. És ez a felszerelés ad egyfajta biztonságérzetet, és a sérülések azok nyilván nálunk is előfordulnak, de inkább baleset jellegűen, és sokkal kevesebb tudomásom szerint, mint más sportágokban.
Hát igen, mint amikor a heavy metalra mondják azt, hogy stresszoldó hatása van, mindenki azt gondolja, hogy attól aztán sorozatgyilkos lesz az emberből, de pedig tökre nem. Tehát tudományos kutatások bizonyítják ezt.
Mi van akkor, hogyha megnyeritek ezt a versenyt? Tehát amellett, hogy már beszéltünk róla, hogy ezért itt ebbe a négybe bekerülni is hatalmas dolog volt, jár ez valamilyen pénzjutalommal, és hogyha igen, akkor azt mondjuk, mire fordítjátok, illetve majd egy kicsit mesélj kérlek a további jégfelületről, mert ez így azért megütötte a fülünket.
Ha megnyerjük, akkor június 15-én Prágában lesz egy ilyen...
Meskőt bontatok.
Azt nagyon berugunk.
Díjkiosztó. Biztos, hogy örülni fogunk, és ez egy nagyon jó elismerés a klubnak, illetve annak, hogy jó irányba haladunk, legalábbis, hogy külföldről, tehát úgymond tőlünk független szervezettől jön ilyen elismerés. Bízunk benne, hogy eljutunk oda. A győztesnek egy svéd ilyen szabadidősportcég ajánlott föl 10 000 eurót, amit le kellett írnunk, hogy mire szeretnénk fordítani, és mi többek között azokat a dolgokat fejtettük ki, amikkel még inkább acélosabbá tehetnénk az utánpótlás programunkat és a gyerekek megtartását, tehát hogy tudnánk több versenyeztetési lehetőséget szervezni számukra, valamint a jégpályán belül milyen olyan kiegészítő lehetőséget tudnánk meghonosítani, mint például, hogy van egy ilyen meeting termünk, de hogy abból hogy tudnánk egy tanulószobát úgy kialakítani, ahol a gyerekeknek délután adott a lehetőség arra, hogy befejezzék a házi feladatot, vagy sokan járnak testvérek hozzánk, amíg az egyik gyerek jégen van, a szülő tudjon tanulni a másik gyerekkel, tehát így is segítve a közösségünket a kellemesebb időtöltésben.
Hát meg hasznos időtöltésben, hát már finn modell. Akárhogy is nézzük.
Igyekszünk.
Említetted a további jégfelületeket, ez most egy nagyon távlati terv, vagy azért ezen így dolgoztok szakemberek így a háttérben?
Abszolút dolgozunk rajta. Nagyon szeretnénk, hogyha lenne valamilyen konstrukcióban a jégpálya mellett egy újabb jégfelület. Erre szinte minden ajánlatunk megvan. Sajnos ez a gazdasági helyzet itt az elmúlt hónapokban kialakult dolgok miatt minket is érint, ezért egy kicsit óvatosabban lépkedünk, mert mind ahogy beszéltük, ugye ez egy magán kézben lévő dolog. Figyelnünk kell arra, hogy a nagy álmaink mellett a jelenlegi dolgainkat is ugyanolyan hatékonyan tudjuk folytatni, és bízunk abban, hogy a vezetőség hamarosan zöld utat tud ennek adni, és akkor tovább tud fejlődni így is az érdi sportközpont, mondjuk így.
Büszkeség egyébként kárpáti farkasosnak lenni, vagy a kárpáti farkasokhoz tartozni? Hogy érzékelitek ezt a gyerekek körében? Vagy mondjuk, amikor van egy ilyen hír, amikor kiderül, hogy ilyen nagy országok mellett, vagy tehát olyan hoki társadalmak mellett mondjuk bekerül egy kis érdi csapat, ami most már nem is olyan kicsi, akkor ez mondjuk a gyerekeknek, vagy a szülőknek ad további büszkeségre okot? Hogy tapasztaljátok?
Szerintem igen, bár ez jobb lenne talán a szülőktől és a gyerekektől megkérdezni. De még egyszer csak azt tudom mondani, hogy talán jó visszaigazolás, hogy hány gyerek jön hozzánk, és milyen léptékben tudtunk növekedni az elmúlt években. Igyekszünk ugyanígy dolgozni tovább, és menni a mi általunk elképzelt úton, és hiszünk abban, hogy lehet ma Magyarországon utánpótlássportot hatékonyan csinálni.
hogyan alakul a nyaratok? Mert ugye véget ér az iskola, egy csomó sportágban ilyenkor ugye nyári szünetre mennek, aztán maximum ilyen alapozó táborok vannak, és majd az élet az inkább ilyen augusztus-szeptember körül indul be, de gondolom az ilyenkor nem így működik, és most bocsánat, tudom, hogy nem így működik, egy hülye laikus kérdés, hogy nem eresztitek le a jeget.
Szerencsések vagyunk, hogy nálunk 11-12 hónapon keresztül lehet jég, így ezt a gyerekek számára is próbáljuk megadni, de azt látni kell, hogy a szezon után május-júniusban egy kicsit visszább kell venni a jeges edzésekből, hiszen ők gyerekek, máshol is helyt kell állniuk, adott esetben iskolában, vagy ha valaki mondjuk mást is sportol, az csak hasznára válik, tehát ebben is támogatjuk őket. Júliusban elmegyünk egy nyári szünetre, mindenki feltöltődik, persze a gyerekek kapnak azért egy kis házi feladatot, amit mindig bízunk benne, hogy megcsinálnak, de inkább arra biztatjuk a kisebbeket, hogy legyenek gyerekek, másszanak, fára kúszanak, érezzék jól magukat, a nagyobbak pedig már azért elég céltudatosak, hogy ezt az egyéni tervet végigcsinálják, és akkor augusztus 1-én, ami most pont úgy hétfő, kezdjük újra a munkát.
Van olyan szigorú szabálya a jégcsarnak, majd be kell csukni az ajtót? Most komolyan kérdezem, annyira varázslatos, hogy lehet nyáron jeget csinálni egy ilyen csarnokban, és biztos az van, hogy gyerekek, ha még egyszer valaki nyitva hagyja az ajtót, soha többet nem jött edzésre, mert hogy egyszerűen felolvad a jég.
Jön be a meleg.
Ez talán a tervezőket dicséri, de ilyen szinte zsidipes beléptetés van, tehát van egy előterünk, ilyen szélfogó ajtóval, tehát aki már ott bejön, az ajtó becsukodik mögötte, és utána tud csak kimenni majd a jégpályára. Amik meg ilyen nagy vas tűzgátló ajtók, olyan súlyuk van, hogyha valaki kinyitja, akkor is becsukódik maga után, szóval csak akkor tudjuk nyitva hagyni, hogyha valaki kitámasztja. Úgyhogy ilyen problémánk szerencsére nincs.
Örülök, hogy feltettem egy igazán szakmai kérdést neked.
Igen. Akkor június 15-én nagyon izgulunk, és akkor meg is hívtak benneteket a diátadóra Prágába.
Egyelőre annyit tudunk, hogy ugye leszűkültünk 4 csapatra, megjelentettek egy ilyen sajtóközleményt erről, és mindenki izgul és várja. Bizonyára meg vagyunk úgymond hívva, tehát szívesen látnak ott minket, de nem tudjuk mi se, hogy erről fogunk előbb információt kapni, vagy tényleg csak ott egy borítékot kinyitva fogják-e bejelenteni.
Nagyon izgulunk, és nagyon várjuk a híreket.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen.
A Kárpáti Farkasok sportmenedzsere Nagy Attila volt a vendégünk.